Rádió Egyetem. Ha jövő, akkor világűr. A Fermi paradoxon. Almár Iván és Galántai Zoltán beszélget. A felvétel 2007. decemberében készült.
Elkezdjük. Én szeretnék valamit elmondani, mert friss és érdekes dolog, hogy ugye ebben a könyvben sok idézet van, és úgy vannak természetesen összeválogatva, hogy azok egy gondolatkör köré csoportosulnak, miért van értelme annak, hogy mi a jövőnket a kozmosszal együtt képzeljük el, hogy a világűrbe való behatolás, vagy egyáltalán a világűrrel való kapcsolat miért fontos az emberiség számára. Akiket idézünk itt sorba, azok különböző foglalkozású szaktekintélyek, van köztük egy csomó csillagász, van köztük nem csillagász, mindenféle ember, de van bennük egy közös, hogy tulajdonképpen egyikük sem rendelkezik komoly felelősséggel és pénzzel az űrkutatási pénzek fölött. Tehát nem a NASA vezetői, és nem ilyen értelemben elkötelezett emberek. És ez nem véletlen, mert valahogy azok az emberek, akik ténylegesen alakítják az űrkutatás jövőjét, űrhajózás jövőjét, azok nem nagyon foglalkoznak ezzel a témával, amivel mi itt ebben a könyvben foglalkozunk, vagy ha igen, akkor inkább ellendrukkerek, hogy úgy mondjam, mert valahol a gondolkozásuk mélyén mindig az van, hogy hát egy adott összeg fölött kell rendelkezni, és hogyha most pénzt költünk arra, hogy egy ilyen a világűrbe való behatolás, pláne emberes behatolás legyen a középpontban, akkor kevesebb pénz jut a gamma csillagászatra és még más területekre. Na most a hosszú bevezetés csak arra vonatkozott, hogy októberben Hyderabadban volt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség kongresszusa. Találtam egy nagyon érdekes absztraktot, nem az egész cikk, csak egy absztrakt, amelyet egy Serge Platard nevezetű francia származású ismert űrpolitikus írt, aki nem más, mint az Európai űrpolitikai intézetnek, a European Space Policy Institute-nek az igazgatója. És Serge Platard ebben a rövid összefoglalásban tulajdonképpen azt írja le, amiről a könyv szól. És ez volt számomra meglepő. Azt írja, az a címe egyébként, hogy a világűr szerepe a földi élet hosszú távú fönnmaradásában, és hát erről szól a mi könyvünk is tulajdonképpen. Most az, hogy ez az ember erről ír, és pozitív értelemben ír erről, az megerősít engem abban a véleményemben, hogy lassú erjedés azért el fog indulni ebbe az irányba, és olyan emberek is, akiknek döntő szerepük van abban, hogy mi lesz az űrkutatás a következő évtizedekben, előbb-utóbb el fognak jutni legalább a gondolatáig annak, hogy ezzel ilyen értelemben komolyan kell foglalkozni, mint ahogy mi is komolyan foglalkoztunk. Tehát ezért érzem én úgy, hogy ezt érdemes volt elmondani, hogy most már nem csak olyan emberek, mint Hawking, aki hát végső soron egy nagy ember, és mint fizikus világhírű, de hát nem rendelkezik űrpénzek fölött, és semmiféle befolyása nincs a NASA programjára, hanem már olyan emberek is, akik legalábbis az európai űrpolitika alakításában döntő szerepet játszanak, felfigyeltek erre a lehetőségre, illetve erre a aspektusára az egész problémának. Úgyhogy ezt bevezetésnek akartam elmondani, és akkor tulajdonképpen azt javaslom, hogy mindenek előtt a Fermi paradoxon témájáról legyen szó elsősorban. Le is írjuk a könyvben, hogy ez korunk egyik legnagyobb problémája és kihívása. És messze nem kapja meg azt a hangsúlyt a szakirodalomban, vagy az ismeretterjesztésben, vagy ami megérdemelné.
Én szintén bevezetésként két dolgot szeretnék mondani. Egyik az, hogy a jövőkutatás az megkülönbözteti azt, hogy egy adott társadalomnak mi az eseményhorizontja, és hogy mi az akciórádiusza. Ugye az eseményhorizont az, hogy meddig látunk el a jövőben. azt hiszem, hogy olyan 10 a 100. évig mondjuk az univerzum viszonylatában legalábbis megpróbáltunk ellátni. Az akciórádiusz pedig az, hogy milyen távolra terjed az adott cselekvés hatás, amit meg tudunk valósítani. Itt ugye nyilván azt szokták mondani, annak idején az Alvin Toffler-en vezető jövőkutató is ezt mondta még a 70-es években, hogy a probléma az az, hogy a demokrácia az egy ilyen 4 évenként bekapcsolt szakaszos működtetésű gépezet, ami nem csak azt jelenti, hogy a szavazók 4 évenként jutnak hozzá ahhoz, hogy valamilyen mértékben belemotozzanak egy kicsit a rendszerbe, hanem azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel elég nehéz 4 éven túl számolni azzal, hogy mi lesz a különböző elképzelt dolgokból. És ugye erre szokták azt mondani, hogy ez az egyik fő probléma, mert mondjuk egy vezető űrpolitikus gondolhatja úgy, hogy fontos a távolabb jövő kihívásaival foglalkozni az űrkutatásban is, de nem biztos, hogy ehhez, és nem is csak a konkrét pénzügyi eszközei megvannak, hanem lehet, hogy az időtartamot nem tudja áthidalni. Ez az egyik. A másik, hogy egy pozitív példát is mondjak, talán a jelenlévők is tudnak róla, hogy Norvégiában létrehoztak egy magbankot, ahol 4,5 millió különböző növénynek a magvait tárolják, és még azt is leszögezték, hogy genetikailag módosított magok nincsenek közötte. Jellemző módon egyébként a norvég kormány mellett a Monsantótól kezdve az egyik legnagyobb ilyen génmanipulációs magfejlesztő, nagyjából Bill Gatesig mindenki mögé tette a pénzt. Tehát per pillanat már úgy tűnik, hogy legalábbis vannak olyan kezdeményezések, amik megpróbálnak nagyobb időtávot, és kis valószínűséggel bekövetkező, de bekövetkezte esetén katasztrofális következménnyel járó dolgokat előrelátni, ami meg azért érdekes, és még egy mondat is, aztán le is zárom ezt a gondolatkört, mert most az Amazon Com-on megválasztották, tehát az Amazon Com szerkesztőizók megválasztották az év legsikeresebb tudományos könyveit, és az egyik az a Fekete Hattyú című könyv lett. Ezt egy Taleb nevezetű szerző írta, nem tudom, hogy jól mondom el a nevét, de a Fekete Hattyú az az ismert filozófiai probléma, hogyha megnézünk 1 millió fehér hattyút, akkor következtethetünk teljes biztonsággal arra, hogy az 1 millió 1. hattyú az fehér lesz, és a Taleb azt mondja, nagyjából ez a könyvének a konklúziója, hogy a történelem az nem mászik, mint ahogy mi gondolni szoktuk, hanem ugrásokkal halad előre. Ennek megfelelően a történelem előrehaladás az arról szól, hogy olyan kis valószínűséggel bekövetkező események történnek, amik nagy mértékben meghatározzák a jövőt, ami viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz előrelátni, hogy mi fog bekövetkezni. Tehát mondjuk szeptember 11-én minden amerikai kedvenc példája. Tehát szeptember 11-ét azt nem nagyon lehetett előrelátni, viszont most sem számolhatunk a továbbiakban azzal, hogy egy hasonló esemény be fog következni, mert nem tudjuk, ami viszont azt jelenti, és itt a gondolat menetnek a vége, hogy ha valóban ilyen fekete hattyúként működik a történelmés, mint történész, vagy valaha egy történész hajlok arra, hogy támogassam ezt az elképzelést, akkor ezt csak úgy lehet hosszú távon az emberiség jövőjével kapcsolatban hatékonyan gondolkozni, hogyha nagyon elővigyázatosak, nagyon megalapozottak és nagyon nagy távlatokban gondolkodunk. Tehát mint ahogy például most ugye Magyarországon arról van szó, hogy megválasztják a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, aminek már kizárólag az lenne a funkciója, hogy a következő generációk jogait védje.
Igen, a Fermi paradoxonnal kapcsolatban, ugye egyszerűen a Fermi paradoxon az hol vannak, így hangzott. Nem is Fermi mondta először, mások is mondták, nem ez a lényege a dolognak. A lényege a dolognak az, hogy ő végig gondolván az univerzum nagyságát, végig gondolván azokat a lehetőségeket, amelyek egy nagy, technikailag nagyon fejlett civilizáció előtt fennállnak, arra következtetésre jutott, hogy ha elég idő áll rendelkezésre, elég hely áll rendelkezésre, akkor előbb-utóbb ki kell fejlődnie elegendő olyan technikai civilizációnak, amely képes a csillagközi távolságok leküzdésére. De ha csak egy képes rá és kellő ideje van, akkor is képes arra, hogy a tejútrendszer gyarmatosítsa, vagy megszállja, vagy ahogy tetszik, vagy meglátogassa. És ezek után az a kérdés, hogy miért nincsenek itt a Földön idegenek, miért nem találkozunk velük. Most ebben a formában, ahogy ez akkor elhangzott, tulajdonképpen ez csak egyik formája a Fermi paradoxonnak, mert azt is leírjuk itten, talán először írjuk ezt le, nem nagyon hiszem, hogy ez máshol már megjelent, hogy hát valamilyen Fermi paradoxon a mögött is látszik, hogy hogy hiába hallgatózunk a SETI programok keretében most már évtizedek óta, de csöndesnek tűnik az univerzum, és nem kapunk jeleket se. Tehát nem csak a fizikai jelenlét hiányzik a naprendszerből, hanem minthogyha a környezetünkből az üzenetek is hiányoznának, azok a jelek is hiányoznának, amelyek idegen civilizációk jelenlétére utalnak. Minthogy nem tudunk, na ez egy nagyon fontos része a Fermi paradoxonnak, minthogy nem tudunk olyan természeti törvényt, amelyik meggátolná sem a élet fejlődését technikai civilizációvá, sem a csillagközi távolságok leküzdését véges idő alatt. Tehát itt tényleg paradoxonról van szó, amelynek a magyarázatát megtalálni a jelen és a jövő tudományának a feladata. Zolit összefoglalta ebben a fejezetben jó részletesen azokat a lehetőségeket, amik fennállnak, kezdve attól, hogy nincsenek, tehát azért nem látjuk őket, és azért nem halljuk őket, és azért nem találkozunk velük, mert nincsenek, folytatva azzal, hogy vannak, de titkolódznak, és elbújnak, és nem akarják, hogy észrevegyük őket, egészen odáig, hogy összebeszéltek, hogy ezt a kis földet és a naprendszert hagyják békén fejlődni, mert ez egy rezervátum, amiben érdekes kísérletet lehet végezni, és hát ezért nem találkozunk velük, és így tovább. A Fermi paradoxonnak hány, hiszem 50?
Hát az
50 változatát egy könyvben egy webnevezetű szerző ki is adta, és erre hivatkozunk sokszor erre a könyvre, ez egy nagyon érdekes összefoglalás ennek a témának, de nem ez a lényeg. Szóval a lényeg szerintem az, hogy minthogy paradoxonról van szó, tehát nem látunk természeti akadályt, és mégis valami akadálynak kell lennie. Tehát kell, hogy ez érdekelje mindazokat, akik foglalkoznak az élet kialakulásával, a civilizáció kialakulásával egy adott égitesten, a csillagközi utazások problémáival, tehát mindazokkal a problémákkal, amikkel itt az utolsó részben egyébként mi is foglalkozunk. Mert ha találnánk valami megnyugtató választ a Fermi paradoxonra, akkor azt hiszem közelebb jutnánk a világegyetem megértéséhez. Tehát, hogy tulajdonképpen miért vagyunk itten a Földön, miért van ez a földi civilizáció, mi az oka, hogy kialakult, mi az oka annak, hogy a földi civilizáció közül csak egy lett igazán technikai. Már tudnék, az európaira gondolok. Mi most már el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani technikai eszközöket, amelyekkel nagy csillagközi távolságokon üzeneteket tudunk küldeni, de ugyanakkor nem kapunk üzeneteket. Majd a technikai civilizáció a Földön alig 100 éves, vagy néhány száz éves maximum. Hát mondjuk az ilyen szempontból, csillagközi vonatkozásban. Rövid idő. Hogy lehet az, hogy ez alatt az idő alatt eljutottunk ilyen messzire, és ha másoknak több idő állt rendelkezésükre, más civilizációknak, akkor azok ezt a sok időt nem használták föl arra, hogy megvalósítsák például a csillagközi utazást. Vagy annyira érdektelen a mi naprendszerünk, hogy ide-oda utaznak a tejútrendszerben, de a mi naprendszerünket kihagyják. Szóval ezek mély kérdések, és ezeknél még azt is nagyon nehéz megmondani, hogy technikai kérdésről van-e szó, vagy társadalmi kérdésről van-e szó, vagy biológiai kérdésről van szó, vagy miről van szó egyáltalán. Tehát summa summarum, a Fermi paradoxonnal foglalkozni kell, sokkal alaposabban kellene foglalkozni, mint hogy ezt jelenleg ma a világban a tudomány általában teszi, mert elhangzott ez a 2001. szeptember 11 az előbb, ugye? 2001. szeptember 11-én történetesen itt voltam a Bródy Sándor utcában, az Olasz Intézetben, Fermi születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett egésznapos konferencián, amely konferencia olasz és magyar előadókkal áttekintette Fermi gazdag életművét teljes egészében, és végighallgattam az egészet, és egy szó nem volt a Fermi paradoxonról, szóval ezt senki nem említette természetesen. Utána hazamentem, kintottam a rádiót, és akkor hallottam a híreket. Ezért emlékszem a napra ennyire pontosan, mert ez történetesen éppen 2001. szeptember 11-én volt. Na de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy nem tekintik Fermi életművéhez tartozónak ezt az egész paradoxont, holott a korunknak az egyik legnagyobb problémájáról van szó.
Valahogy tavasszal történt az meg velem egy előadásra készülve, amikor ilyen revelációként azt éltem meg, hogy olyan ez az egész internet, mint a Solarisban az agy, hogy úgy önmagában működik és változik, és mindig mást mond. Tehát azt vettem észre, hogyha rákeresek egy szóra, és egy pár óra múlva újra arra szóra, nem ugyanannyi a találat. Tehát azt úgy nem, hát ugye persze Google-ban. Tehát, hogy van valami, nem tudom, ismert, ugye, Stanislav Lemnek a Solaris című könyve, vagy a Tarkovsky féle film, hogy úgy, hát az az agy úgy el van magában. Na most, hogy tehát az úgy nem merül föl, hogy keresi a másik intelligenciát. Iván azt mondja, hogy hát 200-300 éve van ilyen kemény technicista, tehát azért végül is a felvilágosodás óta van a, mondjuk így, hogy kemény technicista fejlődésünk. De ha még visszább lépünk, akkor is, tehát hogy az intelligencia egyáltalán nem biztos, hogy olyan típusú állatokban fejlődik ki, mint amilyenek mi vagyunk, és akkor, hogyha nem olyan típusúakban, akkor ez egy hát naív reménykedés, vagy naív hozzáállás, de valami ilyesmit mondtam egyébként a múltkor is, szóval csak mindig más módon írom körül.
Az a probléma a Fermi paradoxonnal, hogy rengeteg megoldást lehet elképzelni, de a tudomány úgy halad előre, hogyha nem elképzelésekről van szó, hanem valamit tudunk már mondani. És ebben a vonatkozásban a Fermi paradoxonra adott válaszok egyenértékűek, mert egyik mellett sincsen olyan bizonyíték, ami eldöntené, hogy melyik az igaz. Márpedig, ha itt tartunk, akkor gyakorlatilag sehol se tartunk. Akkor az a helyzet, hogy ki vagyunk téve annak a... Sajnos tényleg ki vagyunk téve annak, hogy egyesek mindenféle misztikus és ugyancsak igazolhatatlan hátteret képzelnek amögé, hogy miért nem vagyunk kapcsolatban más technikai civilizációkkal. Valami olyasmit képzelnek, mintha ilyen szempontból a Földünk egy teljesen kitüntetett, egyedülálló eset lenne. Ez is egyike a megoldási lehetőségeknek, de rettenetesen nehezen elfogadható egy csillagász számára, és azt hiszem, hogy sok mindenki más számára is, rettenetesen nehezen elfogadható következtetés, hogy a Föld ennyire egyedülálló lenne a világmindenségben. Aztán mindenféle szellemes megoldások jelennek meg időről időre. Én azt hiszem, hogy olyan címen, hogy a Fermi paradoxon megoldva, olyan címen már százával jelentek meg cikkek a szakirodalomban, amely mindegyike valami más megoldást javasol. Csak akkor tudnánk ezt igazán elfogadni, ha mögötte lenne valamiféle tény, valamiféle olyasmi, én még egyszer visszatérek ugyanarra a kifejezésre, mert ezt tartom a leglényegesebbnek. Ha találnánk egy természeti törvényt, amelyik itt kicsiben a Földön is valamilyen értelemben vizsgálható, és amely nagyban megakadályozná például az interstelláris migrációt, tehát hogy vándoroljanak a csillagok között, vagy a kialakulását a technikai civilizációknak, vagy bebizonyítaná, hogy valamilyen értelemben a Föld annyira kivételes, hogy semmiféle más bolygó nem létezhet a között a sok száz között, amit már eddig is felismertünk, és a között a sok 10 millió között, amiről még ma fogalmunk sincs, ahol ilyen kifejlődött volna. Szóval a probléma ott van, hogyha valahol egy technikai civilizáció kifejlődött, és már sok millió éves, nem 100 éves múltal rendelkezik, akkor egyszerűen nem értjük, hogy miért nem látjuk nyomait, miért nem kereste föl már a naprendszert, miért nem akar velünk kapcsolatba lépni, és így tovább. Tehát itt függ össze az egész Fermi paradoxon a SETI kérdéssel. A Fermi paradoxon egyébként jóval megelőzte a SETI-t, mint gondolatot is, mert abban az időben, Fermi idejében egyébként csak kifejezetten arra gondoltak, hogy miért nincsenek jelen, miért nincsenek itt. Tehát de facto fizikai kapcsolatra, abban az időben még a rádión való kapcsolat felvétel nem szerepelt a lehetőségek között, az egy évtizeddel vagy 15 évvel későbbi találmány.
Az egyik, amit mondani szeretnék, az, hogy úgy tűnik, hogy nagyjából van rá magyarázat, hogy a Földön miért a, nevezzük úgy, hogy az európai civilizáció lett a meghatározó. Ugye azt valószínűleg elég könnyű elfogadni, hogy akinek jobb a technológiája, az hatékonyabban tudja leigázni a másikat, de valójában nem erről van szó. Valójában arról van szó, és itt hadd ajánljam a Jared Diamondnak a Háborúk, járványok, technikák című könyvét mindazoknak, akik itt érdekel. Ő, mint evolúcióbiológus, valami olyasmiből indul ki, hogy kétféle megoldási javaslatunk lehet azzal kapcsolatban, hogy miért pont az európaiak. Nem, három lehet. Ugye az első, amit senki nem fogad el, hogy az európai faj azért, mert 3 kilométerre laktak Pízától, egész egyszerűen magasabb rendű, mint mindazok, akik 5 kilométerre laktak Pízát, és akkor majd a Pízához közelebb lakók igázzák le az egész világot. Tehát azt hiszem, ez ma a modern biológia ismeretében nem egy védhető álláspont. A második az, hogy véletlen, hogy ha van egy csomó kultúra, akkor előbb-utóbb lesz valamelyik, amelyik szépen begyűri magát a többi alá. És a harmadik magyarázat, igen,
fordítva,
igen, maga alá a többit, bocsánat, és a harmadik magyarázat az, amit a Diamond mond, ő azt mondja, hogy itt egy bizonyos földrajzi determinizmus játszik szerepet. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az, nagyon leegyszerűsítve, nyilván azért írt róla egy ilyen vastag könyvet, mert ezt elég jól lehet adatolni, hogy nagyon sokat számít, hogy melyek azok a régiói a világnak, ahol észak-déli, és melyek azok, ahol kelet-nyugati tengelyeket tudunk fölfektetni, ugyanis, hogyha van egy kelet-nyugati tengelyünk, akkor az ugyanabba az éghajlati övbe és nagyjából hasonló körülmények közé esik. Tehát ilyen körülmények között, és ez kimutatható egyébként, hogy észak-déli irányba lassan terjednek a technológiák, kelet-nyugati irányba, hogyha tud terjedni, akkor gyorsan terjednek, de például észak-déli irányban nem terjednek a növények, mert az, amit egy helyen el tudok ültetni, az 300 km-rel később nem él meg, mert egy kicsit más a klíma. Kelet-nyugati irányban nincsen ilyen probléma. Ez az egyik összetevője a dolognak. Nagyon leegyszerűsítve azt is lehetne mondani, hogy a háborúk a legkevésbé jelentős, tehát az, hogy mondjuk az európaiak vassal mennek oda Amerikába, és ketté vágják azt az aszték harcost, aki ilyen toldíszbe öltözve, nagyon elegáns egyébként. Tehát tolpáncélt viselnék, és Cortés katonája egy idő után leszoknak arról, hogy páncélt hordjanak, ugyanis az indián nyilak lepattanak a közönséges ruháról is. De nem ez a fő tényező. Az asztékok egyébként ilyen rituálisan harcot folytattak, hogy nem az volt a cél, hogy megöljék a másikat, hanem az, hogy fogjuk egység, és aztán majd élve remekül föl lehessen áldozni. De amit a Diamond mond, az az, hogy a másik nagyon fontos tényező, és ezért az európai, vagy inkább az eurázsiai civilizáció az, ami dominánsá vált, az, hogy mi éltünk egyedül olyan helyen, ahol nagy mennyiségű állatot lehetett házisítani. A nagy mennyiségű állattól, és ez, hogy együtt éltünk a házi állatainkkal, ezt ugye nagyjából szó szerint kell venni, mert egy lakásban a disznóval, meg esetleg egy ágyban is, de a nagy mennyiségű állat az azt eredményezte, hogy az összes lehetséges fertőzést összeszedtük tőlük, nagy részükre immunissá váltunk, és amikor megjelent valaki egy ilyen kultúrából, ahol nagy mennyiségű állat volt, baromi sokan voltak, mert ugye rendesen tudták a különböző haszonnövényeket felhasználni a különböző területeken, és ráadásul még a technológia is fejlett volt, mondjuk Cortés harcosai úgy működtek, mint egy ilyen biológiai bomba, amikor partra léptek, és pontosan tudjuk, hogy hogyan söpörtek végig a járványok ezt követően egész Amerikán, de pont ugyanezt Kamcsatkában, meg Szibériában, meg mindenütt eljátszották az európai hódítók. Tehát egész egyszerűen a Jaira Diamond azt mondja, hogy egy nagyon konkrét biogeográfiai oka van annak, hogy az európaiak hódították meg az egész világot. Nekünk volt több állatunk, mi lettünk immunisakká a betegségekkel szemben, akikhez elvittük, azok nem lettek immunissá, plusz mi tudtunk egy nagyobb technikailag és mennyiségileg nagyobb kultúrát kiépíteni, mert olyanok voltak a körülményeink. Tehát úgy gondolom, hogy az, hogy a földi társadalmak közül miért pont az európai típusú jadalmaskodott, ezt többé-kevésbé meg lehet magyarázni. Most, ami a Fermi paradoxont illeti, ez szintén föltehetően nem lesz egy új megoldás, de ezért hadd szolgáljak egy újra, szerintem, és ez egy történészként merem állítani, hogy ez egy védhető álláspont. Mindjárt mondom, miért hivatkozom arra, hogy történész vagyok. Szerintem a Fermi paradoxon nem létezik. És azért mondom, hogy történészként, mert amikor írtuk a könyvet, akkor tökéletesen egyetértettem Ivánnal abban, hogy teljesen megfoghatatlan az, hogy miért nincsenek itt az idegenek, és miért nem látjuk a jeleiket sem. És azért gondolom most 2 évvel később, ugye ez az én életemben nagy idő, de azt is figyelembe kell venni, hogy a Fermi paradoxon több mint 50 éves. Az 50 évvel ezelőtti gondolati eszközök, amivel megfogalmazták a problémákat, azok föltehetően ma is nagyon jól megállják a helyüket, mondjuk akár még a középiskola harmadik vagy negyedik osztályában is, de ma sokkal kifinomultabb gondolati eszközeink vannak a problémák kezelésére. Tehát ha például a Fermi paradoxon nézzük, ez nagyjából olyan, mintha valaki, tehát a Fermi paradoxon az ezért érdekes, mert abban a formájában, ahogy beszélünk róla, az olyan, mintha valaki azt állítaná, egy 1950-ben született elme filozófiai gondolat, az máig megállja a helyét. Nyilván ott van a helye a történeti könyvekben, de ez ma már nem probléma ebben a formában. Tehát én amellett akarok érvelni, hogy annyi idő telt el a Fermi paradoxon megjelenése óta, hogy megváltoztak azok a gondolkodási környezetek, amiben a Fermi paradoxonnal foglalkozunk, és hogyha ezt a megváltozást figyelembe vesszük, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy nagy valószínűséggel mellett érvelhetünk, hogy nem létezik Fermi paradoxon. Ugyanis ugye akkor szoktunk paradoxonról beszélni, hogyha látszólag logikus kiindulási pontból, látszólag logikus következtetése, látszólag föntarthatatlan eredményhez lyukadunk ki. Ugye ezt nevezzük paradoxonnak. Tehát vagy az eredmény nem jó, vagy a logika nem jó, vagy pedig a kiindulási pont nem jó. Most, hogyha megnézzük Fermit, ő abból indult ki, ami az adott korban, egy Nobel-díjas tudósról van szó, tehát föltehetően a csúcsát képviselte a korbeli gondolkodásnak, de az adott korban teljesen evidensnek tűnt az a föltételezés, hogy számára, hogy a Föld az egy átlagos hely, zárójeles megjegyzés, még azt is tudjuk, hogy a zongora hangolókat és az úgynevezett Fermi-módszert terjesztette ki. Tehát, hogy a Föld az egy átlagos hely, és ha egy átlagos hely, akkor itt észlelnünk kellene az idegenek jeleit. Na de ha a Föld nem egy átlagos hely, és itt innentől kezdve differenciáltunk az átlagos helyben, hogy azt mondjuk, hogy az egész világ mindenségben csak egy ilyen hely van, vagy azt mondjuk, hogy nem átlagos alatt azt értjük, hogy mondjuk galaxisonként fordul elő belőle néhány. Mert hogy azzal már nem megyünk nagyon sokra föl, tehát, hogy az Andromeda ködben van egy hasonlóan fejlett civilizáció, de ha azt a feltételezést, hogy a Föld nem egy átlagos hely, kihúzzuk, akkor megszűnik a paradoxon. És én azért gondolom, hogy ki kell húzni azt a feltételezést, hogy a Föld egy átlagos hely, ugyanis az, hogy a Föld az átlagos hely, az azt tételezi föl, hogy meg tudjuk becsülni, hogy mekkora valószínűsége van annak, hogy máshol élet, és hogy máshol értelmes élet jöjjön létre. Úgy gondolom, hogy a mai ismereteink birtokában ez nem egy védhető álláspont. Ha nem tudjuk megbecsülni, hogy mekkora valószínűsége van az élet és az értelmes élet létrejöttének, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ellentmondás van a között, amit elvárunk, és a között, amit megfigyelünk, ugyanis az alapján, hogy nem tudjuk megbecsülni, nem várhatunk el semmit.
Na most itt Zolinak persze válaszolni kellene, nem egyszerű feladat rögtönözve. Én szerintem a dolog nem így áll. Szerintem a Fermi paradoxon létezik, és itt teljesen egyértelműen a csillagászati szemléletet veszem alapul, mert nem tudok mást elővenni, mint hogy te elővetted a történeti szemléletedet. A csillagászati szemlélet az elmúlt 50 évben rengeteget fejlődött. Egy példát mondjak csak, olyan egyszerűnek tűnt ez az egész naprendszer korábban. Minden óriás bolygónak a holdjai egyformák, gyakorlatilag jégből vannak, passzívak, semmiféle aktivitást ott nem lehetett feltételezni. Ha ugyanezt a beszélgetést 20 évvel ezelőtt itt erről a témáról folytattuk volna le, akkor ugyanúgy lehetett volna érvelni. Nem tudjuk, hogy mitől van az aktivitás és mitől nincs. Nem látunk aktivitást, tehát akkor nincs semmi paradoxon, mondjuk a naprendszer holdjai azok mind passzívak. Na most akkor elrepült az első szonda a Jupiter mellett, és a Voyager lefényképezte az Iót, és kiderült, hogy az Io aktív. Azóttal tudjuk, hogy még több, az Enceladus is aktív, és a Triton is aktív, és így tovább. Na most ez az csak azt bizonyítja, hogy az univerzumnak a működését nem értjük tökéletesen, de nem az bizonyítja, hogy az univerzum az egy unalmas hely, ahol csak egy helyen valósulhat meg aktivitás, és az a Föld. A Fermi paradoxon egyébként ez alatt az 50 év alatt sokat fejlődött. És ma már nem egészen ugyanazt tekintjük paradoxonnak, amit akkor. Tehát abban az értelemben is paradoxonnak tűnik ez a dolog, hogy nem látunk nyomokat az égen, hogy nem látunk akár az elektromágneses spektrumban, akár másutt, olyan jelenségeket, amelyek valamiféle tudatos természet átalakításra utalnának. A természet átalakítása itt a Földön szédületes ütemben folyik az elmúlt évtizedekben. Egy évtized az egy rendkívül rövid időszak egy csillagász számára. Évtizedek alatt a földi környezetet sikerült teljesen megváltoztatni, nem csak a Föld felszínét. Nem igáztuk le a természetet szerintem, hanem megváltoztattuk.
Ez volt, ahogy már tudjuk.
Megváltoztattuk. Na most ilyen típusú gyors változásokat, amelyeket valamiféle tudatos aktivitásnak lehetne tulajdonítani, nem tapasztalunk sehol. Miért nem? Szóval itt a csillagászati oldalt emelem ki. Na most ez nem ugyanaz, mint amit Fermi mondott természetesen, mert Fermi azt kérdezte, hogy miért nincsenek itt. Én azt mondom, hogy a Fermi paradoxonnak sok oldala van, és van egy ilyen oldala is, hogy miért nem látunk csodákat, miért nem látunk olyan típusú technikai, vagy csak technikailag értelmezhető jelenségeket az égen, amik arra utalnának, hogy legalább valamikor a múltban, nem biztos, hogy jelenben, valamikor a múltban ott volt valamiféle magas szintű technikai civilizáció. Szóval az biztos, hogy a Föld története, az utolsó 20. század története bebizonyította, hogy egy gyorsan megszaladó technikai civilizáció létezhet. Egy. Ez a földi. Hát ez kétségtelen. Most itt vagyunk annál a pontnál, ahol a Zolival vitatkozni szoktunk. Ugye ő ilyenkor mindig azt mondja, hogy ebből nem következik az, hogy még egy van, mert ha 100 lenne, abból se következne, hogy van egy 101-edik. Én meg azt mondom, hogy ha a feltételek általában, amiket tapasztalunk, mint csillagászok, és látunk, nagyon hasonlóak sok 100 millió esetben, akkor nem értem, és akkor ez mégis egy paradoxon, nem értem, hogy miért csak a Földön szaladt meg így a technikai civilizáció.
Két nagyon gyors hozzáfűzést válasz bármi. Tehát az egyik az, hogy én úgy gondolom, hogy ha nem tudjuk, hogy mekkora valószínűsége van annak, hogy egy idegen civilizáció kialakul, akkor nem beszéltünk paradoxonról azzal kapcsolatban, hogy nem látjuk a tevékenységének a jeleit. Ez az egyik. A másik pedig, hogy abból, hogy egy civilizáció létezik, ez következtethetünk arra, hogy több civilizáció is létezik, mivel nem tudjuk, hogy mik a peremfeltételei a dolognak, ezért ez a kérdés ezen arra emlékeztet, mint hogy abból, hogy egy almáribán létezik, ebből következtethetünk arra, hogy vannak más almáribánok, világmindenség az almáribánokra nézve ezen kívül üres. Tehát a kérdés az, hogy abból, hogy van egy ember, abból következtethetünk arra, az ember az egy fajhoz tartozik, és hasonló történetek, ez azonos evolúciós múlt. Ebből nyilván következtethetünk arra, hogy vannak más emberek is. Vagy filozófiailag ez nem ennyire egyszerű, mert ugye amikor felvetik azt a kérdést, ha én gondolkozom, ezt azért gyorsan elmondom, hogy a más elmék problémája a filozófiában az, hogy nekem első kézből van tapasztalatom arra nézve, hogy gondolkozom. Nem mindig, de elő szokott fordulni. Most ez alapján következtethetek arra, hogy mások is gondolkoznak, és itt analóg pszichológiásan szoktak érvelni, azt mondják, hogy látom, hogy mások nagyjából ugyanúgy néznek ki, mint én, nagy rávág a kalapáccsal az ujjára, ugyanakkorát üvölt, mint én, tehát így feltűnően meg lehet jósolni a saját ismeretem alapján, mások hogy fognak viselkedni, és ebből arra következtetek, hogy ha én gondolkozom, akkor mások is gondolkoznak. Igen, ám csak, hogy erre azt szokták válaszolni, hogy az analógiás érvelésnek az a nagy gyengesége, hogy az analógiás érvelés az soha nem indulhat ki egyetlen példából. Tehát filozófiai értelemben nem lehetek benne biztos, nyilván ezzel a feltételezéssel élünk, ez már egy másik ága a filozófiának, de filozófiai értelemben nem lehetek benne biztos, hogy a másik az valóban gondolkodik, még akkor is, hogyha nem filozófiai értelemben, Galántai Zoltánként is emberként biztos vagyok benne, hogy gondolkodik. Tehát visszafordítva ugyanezt a mi problémánkra, a kérdés az az, hogy hol húzzuk meg a hasonlat szintjét, és azt mondjuk-e, hogy az, amikor egy másik civilizációt keresünk, az olyan, mintha egy másik almár ivánt keresnénk, szinte biztos vagyok benne, hogy nem fogunk belőle találni még egyet, vagy pedig olyan, mintha egy másik embert keresnénk, és akkor viszont szinte biztos vagyok benne, hogy találni fogunk. Mivel viszont nem tudjuk, hogy a keresésnek mik a paraméterei, ezért nem tudjuk, hogy most a másik almár ivánt, vagy másik embert keresünk, tehát nem tudjuk, hogy mi a várható válasz.
Mondok egy csillagászti hasonlatot. Szoktak keresni napszerű csillagokat, hogy pontosan olyan legyen, mint a nap. Ennek van egy tradíciója, van egy ilyen kutatás. Rendkívül nehéz, ha minden paramétert igénybe veszünk, pedig egy nap sokkal egyszerűbb, mint egy ember, fölépítésileg. Ha minden paramétert figyelembe veszünk, akkor csak bizonyos közelítéssel lehet napszerű csillagokat találni, hogy nem 6000 fok a fotoszférájának a hőmérséklete, hanem 5900. Na most az ugyanaz, vagy nem ugyanaz? Itt vannak napfizikusok bőven, úgyhogy meg tudják mondani, igazán pontosan a nappal azonos csillagot találni egyszerűen lehetetlen, ez nyilvánvaló. De mit jelent az a pontosan? Hát ugyanez az, amit te mondasz most emberre vonatkoztatva. Mi az, hogy pontosan? Az egypetélyű ikrek rendkívül hasonlítanak egymásra. Mondhatod, hogy nem teljesen, mert van köztük bizonyos, ha más nem, a nevük biztosan különbözik. Igen, szóval ez természetesen erre lehet válaszolni, de azért ez így mégse egy jó kérdés szerintem, és hogyha kifogásod van az ellen, hogy paradoxonnak nevezzük, én nagyon szívesen nevezem Fermi problémának is, ebben az esetben viszont ugyanott vagyunk, mert meg kell oldani, vagy legalábbis úgy érzem, hogy gondolkodni kell rajta, és beszélni kell róla, mint ahogy most tesszük.
Szóval jól értettem, Zoltán, azt mondtad, hogy a, szerinted, a véleményed szerint, vagy a tudomány történeti vélekedés szerint a Fermi paradoxon azért nem releváns felvetés, mivel a valószínűség vagy valószínűsítési számítások becslések alapján nem valószínű, hogy helytállók az állításai, vagy tehát gyakorlatilag olyan kicsi a valószínűsége. Azért szeretném megkérdezni azt, hogyha annyira kevés az alap, és éppen a Almár professzor is mondta, hogy mennyire sokat változik a tudomány, feltételezés, hogyan becsülhetünk meg valamit, akár azt is, hogy éppen az adatok hiányában elég valószínűtlen, hogy egyáltalán Fermi paradoxon helytálló, hogyha lehetséges, hogy olyan adatok birtokában juthatunk, akár 20-30 év után mennyit fejlődhet a tudomány, ami alapján teljesen más becsléseket kell végezni egy valószínűség számítás esetén, tehát ilyen esetben miért lehet egyáltalán valószínűségi becslésekkel megalapozni az, hogy a Fermi paradoxon létezik, vagy nem, ha maga a tudomány változásával a becslés is változik.
Én nem biztos, hogy pontosan értelek, de mindenképpen amellett akartam érvelni, hogy mivel nem tudjuk, hogy mekkora valószínűsége van annak, hogy létrejöjjön máshol értelmes élet, ezért nem beszélhetünk arról, hogy ellentmondás van az elvárások és a megfigyelések között, mert nem várhatjuk el, hogy megjelenjen máshogy is az értelmes élet, mert nem tudjuk, hogy megjelenik-e. Ami a kérdésed másik felét illeti, az viszont egy nagyon jó felvetés, viszont nyilván utána Ivánt kéne megkérdezni, hogy milyen olyan ismeretek birtokába juthatunk mondjuk, ami mondjuk 20 vagy 30 év múlva releváns módon azt fogja befolyásolni, hogy mit gondolunk arról, hogy mekkora valószínűsége van a Földön kívüli értelmes életnek. Tényleg mik ezek, amik mondjuk elképzelhetők, hogy szerintem ez egy nagyon jó kérdés.
Én véleményem szerint a megfigyelés az, ami eredményekre vezethet. Hát ezért folyik, a múlt alkalommal részletesen beszéltünk róla, a SETI program például, tehát a keresése azoknak az üzeneteknek vagy jeleknek, amelyek utalnának arra, hogy másút is fejlődött ki ilyen típusú, mert ha még egyet találunk, azzal közelebb jutnánk lényegesen a megoldáshoz. Én csak azzal nem értek egyet a Zoli érvelésében, hogy minthogy pillanatnyilag nem tudjuk megbecsülni a valószínűségét annak, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy kialakult még egy életforma, vagy kialakult még egy technikai civilizáció, hogy akkor föl kell tennünk a kezünket, és azt kell mondanunk, hogy semmit se tudunk, vizsgálni se tudunk semmit. Én úgy érzem, hogy vizsgálni tudunk, és vizsgálni kell is, mert változatlanul, hát ha nem paradoxonnak, akkor problémának tekintem azt a kérdést, hogy miért csak itt, és miért csak most. Hogy ez aztán hogyan kapcsolódik a biológiához egyáltalán? Tehát, hogy egy intelligenciának biológiai fejlődés útján kell fejlődnie, vagy pedig valamiféle, tehát történnek ilyen utalások, valamiféle értelmes gépek azok, amelyek partnereink lehetnek egy társalgásban. Ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet eleve eldönteni. Tehát sok-sok problémát érzünk itt, vagy legalábbis én, te most már nem merek a nevedbe beszélni, mert te megcáfolsz rögtön. Én egy csomó minden problémát érzek itt, amelyiknek a tisztázása az emberiség szempontjából is fontos. Szóval az a zavaró dolog, hogy ilyen, már megint csillagász oldalról nézve a dolgot, hogy mindenféle égites típusból és egyáltalán az univerzumban előforduló anyagformák, kivéve az életet, univerzumban előforduló anyagformák rettenetes széles spektrumát észleljük, mi csillagászok. A csillagok hosszú sorát, a kisebb égitestek hosszú sorát, mindent, galaxisok, és így tovább. Ugyanakkor azt, amit mi itten életnek nevezünk, azt, amit intelligenciának nevezünk, azt csak itt a Földön látjuk egyetlen egy, lényegében egyetlen egy formában. Miért? Hát én ezt problémának érzem. Ha valaki elkezd ezen gondolkodni, akkor szerintem előbb-utóbb el kell, hogy jusson arra a következtetésre, hogy itt van valami ellentmondás.
Abban szerintem tökéletesen egyetértünk, vagy nem biztos, hogy tökéletesen egyetértünk, de én is úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy vannak-e rajtunk kívül más értelmiségek, ez egy nagyon fontos, sőt meghatározó kérdés. Csak úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint amikor fölteszik mondjuk azt a kérdést, hogy a földi élet hogyan keletkezett, akkor nem azt mondják, hogy itt egy paradoxonnal van dolgunk, mert nem jött létre egy csomó más típusú élet, hanem egész egyszerűen fölteszik a kérdést, hogy hogyan keletkezett a földi élet. Ugyanígy számomra nem az a kérdés, hogy miért nincsenek itt a földön kívüliek, most földön kívülnek nevezve az idegen értelmes civilizációkat, akik olyan tevékenységet folytatnak, hogy észlelni tudjuk őket. De nem az a kérdés, hogy miért nincsenek itt, vagy miért nem észleljük őket, hanem az a kérdés, hogy vannak-e. Ez pedig nem a Fermi paradoxon, akkor nevezzük tényleg úgy, hogy Iván javasolta, a Fermi probléma. Vannak-e rajtunk kívül értelmes lények?
Nem akarom, épp ezért, ami a mondandómat túlságosan hosszúra fogni, épp ezért azt akartam csak mondani ezzel az általánosítást, hogy a paradoxonokhoz, meg az általánosításokhoz, hogyha valaki még egy kicsit itt marad, és nem húz el olyan gyorsan, mint nekem most muszáj, akkor ebből a könyvből a 18. passzust, a 76. oldalról alapvetően jók az emberek. A Rajman Szmálnyán ez egy nagyszerű logicista, és nagyon egy lépésbe bebizonyítja, hogy az emberiség jó. Tehát azt mondja, hogy tehát taoisták és konfuciusz mondja, hogy az emberi természet alapvetően jó állítás, logikailag két másik megállapításból következik. Ezek számomra ugyanúgy magától értetődők, mint bármely más axióma. Az olvasó persze nyugodtan elveteti az egyiket, vagy a másikat, vagy akár mind a kettőt. A két axióma közül az egyik az, hogy én alapvetően jó vagyok. Számomra ez nyilvánvaló igazság. Az alapvetően jó alatt természetesen azt értem, hogy jónak születtem. Azért mondom ezt, mert határozottan emlékszem, hogy amikor a világra jöttem, mindenkit szerettem, mindenkibe hittem és megbíztam, jó indulattal fordultam mindenki felé, senkit nem akartam bántani. csak később váltam ellenségessé, gyűlölködővé, kicsinyessé, irigyé, féltékenyé, stb. Méghozzá azért, mert nem bíztak bennem, és rosszul bántak velem. A dolog úgy áll, hogy azért annyira nem bántak velem rosszul, és így én is szinte alig vagyok rossz. De akár mennyi is a bennem lévő rosszaság, az mindenképpen csak válasz, nem több, nem kevesebb, mint amennyi rosszat tapasztaltam. A világra jövetelemkor nem hoztam magammal rosszat, ebben teljesen biztos vagyok. Az első axiómám tehát egyértelmű, én alapvetően jó vagyok. A másik axiómám, hogy nem vagyok jobb, mint bárki más. Alapvetően jobb. Úgy értem. Néha persze jobban, néha pedig rosszabbul viselkedem, mint más emberek, de azt nem tudom elfogadni, hogy az emberi természet gyökeresen különböző, hogy egyesek jónak, mások meg rossznak születnek. Nem, ez nem egységes. Ezért, ha én alapvetően jó vagyok, akkor mindenki más is az. És mivel én alapvetően jó vagyok, mindenki más is alapvetően jó.
Az a javaslatom, hogy mielőtt így átmennénk vitába, én a könyv legvégéről szeretnék egy pár szót mondani. Egyrészt azért, mert itt nagyon feladta a labdát ez az előző idézet arról, hogy az emberiség jó. Ugyanis az összegzésnek a legvégén, épp pontosan azzal a kérdéssel foglalkozunk az utolsó fejezetben, hogy vajon megérdemli az emberiség azt, hogy minden más élőlényel ellentétben, de más fajjal ellentétben, amelyiknek végső soron az a sorsa, hogy kihaljon, megérdemli az emberiség azt, hogy kvázi örök életű legyen. És hát itt egy nagyon rövid és nagyon vázlatos indokolásban azt írjuk, hogy igen, azért az emberiség több annál, mint hogy egy egyszerűen egy állat legyen, éppen az öntudata miatt, és éppen amiatt a jóság miatt, amiről itt szó volt. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, amit mindenképpen szeretnék elmondani, de attól függetlenül nem akarom persze lezárni a dolgot, ez az idézet, amit egy nagyon ismert Rilke versből vettünk, és ami tulajdonképpen lezárja a könyvet. Ez az idézet meglehetősen érthetetlenül lógott a könyv végén, ha valaki nem olvassa elég gondosan. Arról van szó, hogy az összes többi idézettel szemben ez egy versidézet. Az, hogy Rainer Maria Rilke Archaikus Apolló Torzó című versének az utolsó három sora van itten, s nem törnék át mindenütt busa fények, mint csillagot, mert nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne, változtasd meg élted. Az eredetiben ez egyébként németül úgy van, hogy du sollst dein Leben ändern. Tehát kell, hogy az életedet megváltoztasd. És azért szántuk a könyv végére ezt a verset egy részt, ez csak az egyik oldala, mert arra utal, hogy meg kell változtatni az életedet. Sajnos a Tóth Árpád fordításban ez a kell lesz kimaradt. A lényeg mégse egészen ez, hanem a címe a versnek. Az archaikus Apolló torzó természetesen fölébresztette egy bizonyos fajta analógiát az Apolló szó miatt, és rájöttem, hogy tulajdonképpen egy nagyon pessimista befejezés ugyan, de egy nagyon a könyvhöz illő befejezés ez a három szó. Archaikus, tehát visszatekintünk, hát már majdnem 50 éve, régen volt. És torzó, mert nem fejeződött be. Tehát az archaikus Apolló torzó egyúttal egy utalás a 21. századi helyzetre, amikor az egyetlen lépés, amelyiket eddig az emberiség megtett egy idegen égitest fele, torzó maradt. Tehát ez volt az Apolló program. Úgyhogy így került ide Rainer Maria Rilke, aki nyilván álmába se gondolta, hogy ez a verse ilyen típusú kapcsolatokra is lehetőséget ad, de egy vessző hiány, mert mi az Apollo programot rövidóval írjuk, tulajdonképpen így is érthető. Na, ezt akartam befejezésül mondani, és én azt javaslom, hogy menjünk át beszélgetésbe. Rengeteg minden fölmerült már, és rengeteg minden föl is vethető még. akár az időkapszulák kérdésével, akár a csillagközi utazás kérdésével, mindazokkal a kérdésekkel, amikről még nem is beszéltünk.
Tehát akár a Fermi paradoxonnal kapcsolatban is.
Na, itt csak azt szoktam mondani ilyen témákkal kapcsolatban, hogy azért lenne jó, hogyha egy civilizációt találnánk, vagy egy életformát, mert akkor már lenne mi bekapaszkodni. És eddig még most úgy vagyunk, hogy nem tudom, hogy ki mondta, de nagyon találó, hogy a természet nem csak, hogy bonyolultabb annál, mint hogy elképzeljük, hanem bonyolultabb annál is, mint hogy el tudjuk képzelni. És ezért kellenek ezek a kapaszkodók. Erre számtalan példát tudok mondani, a Vénusznak a hőmérséklete, vagy a Heliüstökösnek az albedója. Ott is nem képzeltük, hogy olyan sötét, de amikor már tudtuk, akkor már logikus, hogy olyan volt. És hát ezért probléma, mert még egyelőre nem tudjuk, hogy miről beszélünk, és ez adja a paradoxont is szerintem, hogy nem ismerünk egy csomó paramétert, amit tudnunk kellene, és azt hiszem, hogy ez ki is jött eddig itt a vitában. A másik, ugye az analógiás gondolkodásnál meg eszembe jutott, hogy arra fázott rá nagyon Bush például, hogy azt hitte, hogy az afgánok vagy az irakiek is úgy gondolkodnak, mint az amerikaiak. Gondolkodnak, csak nem pont úgy. Tehát itt ilyen apró különbségeken is múlhat elég komoly következmény. Ez így nagyon a tudomány határán van, mert ugye a természettudománynál azt szoktuk mondani, hogy ami megfigyelhető, amiről vannak bizonyos tudomásaink. És itt viszont éppen ez okozza szerintem a paradoxont, hogy egy csomó mindent még nem tudunk. Tehát gondolkodhatunk, de ez még nem feltétlenül tudomány. Köszönöm.
Nem kritika a könyv irányában, mert ott azért elég sok tényt és ismeretanyagot felsorolunk, különösen az egyes fejezetek bevezetésében, tehát ez nem puszta spekuláció. A példáidhoz még egyet hagy tegyek hozzá, az exobolygók felfedezése históriát. Az exobolygó ugye ezelőtt 50 évvel még minden csillagász meg volt győződve róla, hogy léteznek bolygók a csillagok körül, de egyetlen egyet se ismertünk. Tehát elvileg elképzelhető lett volna, hogy a naprendszer ilyen szempontból egy teljesen különleges hely, itt vannak bolygók, másutt nincsenek. Elvileg. Ennek ellenére a józan csillagászok mindegyike feltételezte, hogy léteznek bolygók. Most az az érdekes, két dolog érdekes. Az egyik, hogy amikor 95-ben az elsőket felfedezték, akkor egy csomó meglepetés történt. Nem ott vannak, nem olyanok, mint amilyeneknek gondoltuk őket. És a másik, ami figyelemre méltó, hogy az első felfedezése után gyorsuló ütemben rengeteg felfedezés következett. És ez az, amin megint szoktunk vitatkozni, hogy én nekem meggyőződésem, hogy az első idegen civilizáció felfedezése után rövid időn belül egy csomó civilizáció felfedezése bekövetkezne, mert a csillagászat történetében szinte mindig így történt, hogy az első felfedezését nem történelmileg rövid, hanem de facto rendkívül rövid idő alatt követte a többi, és vagy azonnal követte a magyarázat, vagy pedig hát egy némi késéssel, de általában követte a magyarázat is, hogy az adott jelenség micsoda. Na most tévedések természetesen voltak mindig is, hát most nem a közismert pulzár ügyet említem, hanem azt említem meg, ami kevésbé ismert talán, hogy az első kvazárokat is, a CTA 103, ugye? 102 vagy 103? ...nak a felfedezését is értetlenül nézték a szovjet csillagászok, hogy ez valamiféle mesterséges jelzés lehet, mert hogy ilyen a valóság, hogy ilyen nem is létezik. Amíg aztán ki nem derült, hogy nagyon sok van, és amíg aztán meg nem magyarázták, hogy mik a kvazárok tulajdonképpen. Szóval valami hasonlót vár az ember, hogy egyrészt más, mint ahogy elképzeljük, az exobolygóknál ez tipikusan így történt. Mindenki sejtette, hogy vannak, nem tudta, hogy ilyenek. Másrészt pedig amikor egyszer az a szűrő elkészül, a szűrőt átvitt értelemben értem, amelyikkel kiszűrhetjük az univerzumban azokat a típusú objektumokat, amelyekből egyet már találtunk, akkor rendszerint megvan a második és a harmadik és a negyedik pillanatok alatt.
Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy én úgy gondolom, hogy a SETI az mégiscsak tudományos megközelítésből működik még hozzá, azért, mert két dolgot gondolok. Az egyik az az, hogy az általam ismert szakirodalom az ott szokta megkülönböztetni a tudományos és a nem tudományos kérdésfeltevést, hogy azt szoktuk mondani, hogy az a tudományon kívül eső terület, ahol elvileg sem lehet választ kapni. Tehát az, hogy létezik-e Isten, ha nem tételezzük fel, hogy van egy detektor, ami kileng Isten közelébe jutva vele, akkor ez nem egy tudományos kérdés. Az egy tudományos kérdés, hogy nem tudom, az, hogy léteznek-e földön kívüli civilizációk, mert vannak módszerek, amik alapján el tudunk jutni oda, hogy válaszoljunk a kérdésre. És a másik pedig, hogyha azt akarjuk mondani, hogy nincsenek adatok a földön kívüli civilizációkkal kapcsolatban, akkor itt megint csak amellett szeretnék érvelni, hogy vannak, csak ezek egyelőre negatív adatok, tehát csak azt tudjuk teljesen exakt mérésekkel és módszerekkel, hogy hol nem találtunk velük kapcsolatos információkat. Tehát számomra az, hogy a SETI nem lenne ebből a szempontból tudomány, és ez nagyjából olyan, mintha azt mondanánk, hogy ha mondjuk egy még nem létező részecskét keresünk, ami nyilván vagy létezik aztán, vagy nem létező, nem ismert részecskét keresünk, ami vagy létezik, vagy nem, az nem egy tudományos kérdésfeltevés, mert még nem láttuk és nem tudjuk, hogy létezik. Tehát én inkább így gondolom.
Tehát a Karl Popper mondta ezt a falszifikáció elméletével, hogy attól válik valami tudományos elmélettől cáfolható, ha jól tudom. Tehát tulajdonképpen csak ennyi. Nem?
Igen.
Azt szeretném kérdezni, ami felmerült nagyon sokszor a könyvolvasása folytán, és egyszer még Zoltán blogján is egyszer előkerült ez a kérdés, még annó régen, hogy nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy meghódítani a világűrt, és ez az egész könyv témája. Az egyik témája, hogy lehetségesen meg kell hódítani a világűrt az emberiség továbbéléséhez, hogy az az oka, hogy nem a Földön mondjuk a tenger alatti életre gondol a földi társadalom a továbbélés szempontjából, hogy leköltözik mondjuk a tenger alá, hogyha a szárazföld a felmelegedés miatt használhatatlan, mert infrastruktúrálisan ez sokkal több pénzt ölne föl, mint hogyha mondjuk megindít egy hosszú távú csillagközi utazást a naprendszeren kívül.
Szerintem nincsenek infrastruktúrális és anyagi okai, mert tudjuk, hogy például azok az eszközök, amikkel le lehet jutni tenger mélyebb részeibe, azoknak az üzemköltsége akár napi 25 ezer dollárra rúghat, tehát azt hiszem ezért egy csavarkulcsot nem tesznek be az űrsiklóba egy ilyen összegért, tehát sokkal olcsóbb lenne a tengereket kolonizálni. Nekem megvan a saját elképzelésem, hogy miért nem kolonizáljuk, ebben valószínűleg Ivánnal nem értünk egyet. Én arra vezetem vissza, hogy valóban az úgy szoktak érvelni, hogy a tenger alatti részek azok körülbelül 3 földfelszínt tesznek ki. Tehát most teljesen fölösleges elmenni a Marsra és azt kolonizálni, mert itt sokkal nagyobb helyünk van. Itt két probléma van valójában, az egyik az még a Mars mellett is szól, az, hogyha próbáljuk azt az elvet követni, hogy ne tartsuk ugyanabban a kosárban az összes tojást, akkor, hogyha a tengerek alatt tartjuk a tojást, ez még ugyanaz a kosár, csak van a felszínén egy kis víz is. Tehát mondjuk az emberiség túlélése szempontjából történik egy olyan kozmikus katasztrófa, akkor az nem sokat fog számítani, vagy nem biztos, hogy sokat fog számítani, hogy a tenger alatt élnek-e, vagy a felszínen. Tehát a Föld az mindenképpen egy tojásnak minősül, és teljesen mindegy, hogy mekkora felszíni részt használjuk, de szerintem nem ez az oka annak, hogy nem költöztünk le a tenger alá, és nem is az infrastruktúrális okai, mert én megint csak úgy gondolom, hogy jelenleg sokkal olcsóbb a tenger alá terjeszkedni, és ehhez képest, amit már emlegettünk is, ez a Jules Verne Undersea Lodge nevezetű tenger alatti szállod, ami még ennél az üvegasztalnál is nagyobb, és nem kevesebb, mint 30 lábbal a tenger felszíne, 3 méterrel a tenger felszíne alatt helyezkedik el. Most ez jelenleg az egyetlen üzemelő tenger alatti szállod a világon. És többre, $450 egyébként egy éjszaka, tehát ez megint nem fogható egy űrturista kiránduláshoz. De egész egyszerűen nincsen rá igény, és az én tippeim szerint is azért nincsen rá igény, mert teljesen más környezet, mint amihez evolúciósan alkalmazkodtunk, és szerintem még ha viszonylag olcsón ki tudnánk is jutni a világűrbe, akkor is nagyon kevesen lennének, mint hogy nagyon kevesen vannak, akik hajlandóak akár csak egy éjszakát eltölteni ebben a tenger alatti szállodában, nagyon kevesen lennének, akik hajlandóak lennének kimenni.
Igen, hát ebben vitatkozni szoktunk, ez is egyik a vita témáinknak, és itt rendszerint a divatra szoktam hivatkozni, és, de mondjuk hivatkozhatnénk, mert arról még nem volt szó itt ebben a könyvben, arra a dubai szálloda monstrumra, amelyiket körülbelül kozmikus költségekért fölhúztak, ugye Dubajban mindenki ismeri azt a hajó alakú, vagy vitorla alakú óriás szállodát. Hát nehéz lenne józan észérvekkel indokolni, hogy miért szükséges egy sivatagi országban egy ilyen, tudom, hány száz emeletes épületbe rakni a turistákat, amikor ennek sokkal egyszerűbb, olcsóbb megoldása is léteznének. Egyszerűen ez egy fantasztikus vállalkozás, egy divatba jött, megfelelő számú gazdag ember van, aki ezt igénybe akarja venni, stb. Szóval ilyen tényezők sokszor döntőbbek, mint a józan számítás. Azért a tengerrel kapcsolatban még valamit szeretnék említeni. Ha kilépünk a világűrbe, akkor egy atmoszférával kisebb nyomás nehezedik az épületre, ugye, mert vákumba megyünk. Ha lemegyünk a tengerbe, akkor a nyomás nő, és pedig nagyon gyorsan, és rettenetes erővel. Tehát azért ez nem olyan egyszerű, hogy különösen nagyobb mélységekbe fölépíteni egy szállodát, amelyik ellenáll annak a tengeri nyomásnak, annak a tenger nyomásnak. Tehát a világűrben egyenlete, jó, ott van a súlytalanság, meg a sugárzás, vannak ott bajok, problémák bőven, meg ki is kell jutni, stb., de azért vannak már másik oldalon is problémák, szóval nem olyan egyszerű a dolog. Én nem vagyok ebben szakértő, fogalmam sincs, hogy ezek a tengeralatti szálloda ügyek hogy állnak, vagy hogy milyen mértékelnek, de az tény, hogy ezt a Genesis nevezetű szálloda modellt azért azt már fölbocsátották földkörüli pályára, tehát valami elindult egy ilyen fölfújható modellel, és a Genesis 2 is úgy tudom, Andris, javíts ki, hogyha ezek már működő, szóval legalábbis első lépések ebbe az irányba. Úgyhogy majd meglátjuk. Én azt mondom, hogy találkozunk 100 év múlva, nézzük meg, hogy melyik irányzat vált be, és melyik irányzat fejlődött. Előrejelezni ezeket a dolgokat borzasztó nehéz. Nem, a józan érvek azok rendszerint megbuknak a valóságon, ez az igazság. Tessék!
Számomra gondolatébresztő volt az, amikor azt taglaltátok itt, hogy a Föld egyedi vagy nem. Millió helyen el tudok képzelni olyat, hogy van egy csillag mellett egy bolygó, és a bolygón légkör meg víz, és hogy a vízbe ott úszkálnak élőlények, akár teljesen értelmes élőlények is, bizonyos nyelvet, civilizáció, társadalmat építenek, de hogy onnan a partra kimásznak, az már egy igen nagy lépés, és nagyon-nagyon szükségesnek tartom az űrhajó építés szempontjából. És én itt húznám meg a vonalat, hogy rengeteg olyan civilizációt el tudok képzelni, ami víz vagy folyékony ammónia alatt lakik, és nagyon kevés olyat, amelyik ki a szárazon.
Ez is egy lehetséges felfogás, én ezzel pont fordítva vagyok.
Ezek önkényes határok. Azt szoktam idézni azt a gondolatmenetet, és ilyen felvetésekkor, hogy amikor az élet elhagyta a tengereket, és kiment a szárazföldekre, akkor egy számára rendkívül veszélyes, kellemetlen környezetbe került, olyan környezetbe, amihez nem volt szokva, ahol szelek voltak, időjárás volt, a tengerben ez nincsen, ahol a függőleges irányú mozgás az ugye hát nehézkes, vagy gátolt, tehát sok hátránya volt. Ennek ellenére az élet kilépett, és megszállta a szárazföldeket. Hogy azután eljutott a világűrbe is, az egy pont a következő lépés. Úgyhogy most 50 évvel ezelőtt történt ugye az első kilépés a világűrbe, és éppen a Laika kutya november 3-i repülésének 50. évfordulóján tartott előadásomban mondtam, hogy hát ha belegondolunk, akkor az egész több száz millió éves, az élet több száz millió éves történetében két döntő lépés volt eddig, Az egyik, amikor az első élőlény elhagyta a tengert és kiment a szárazföldre, és a másik, amikor az első élőlény elhagyta a föld felszínét és kilépett a világűrbe, ez volt a Laika kutya. Erről az 50. évfordulóról gyakorlatilag sehol nem emlékeztek meg. Tehát mintha nem is lett volna. Tehát ezért mondom, hogy minden relatív.
Akkor az eddigiekkel ellentétben vitatkozni szeretnék veled egy kicsit. Ugyanis én is tökéletesen egyetértek, hogy milyen jelentősége van a világűrbe való kilépésnek. Tehát most én pont nem amellett akarok érvelni, hogy ne menjünk. Én amellett, én azt javaslom, hogy menjünk, de úgy gondolom, hogy van egy alapvető különbség a szárazföldre való kilépés és a világűrbe való kilépés között. Azok a tengeri állatok, akik kiléptek a szárazföldre, azoknak nem volt választásuk, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem ők hozták a döntéseket, hanem bizonyos evolúciós nyomásoknak engedelmeskedtek. Tehát ők objektíve nem nagyon tudtak más csinálni, mint hogy kimásznak a szárazföldre, hogyha az evolúció az kilögdösi őket, mert ott nyílnak olyan evolúciós fülkék, amiket még mindig könnyebben meghódítanak, mint hogy bent maradjanak a vízben. Most a probléma az az, hogy rajtunk viszont lehet, hogy lenne egy evolúciós nyomás, hogy kilépjünk, de egyrészt a David Brin nevezetű science fiction író és fizikus azt mondja, hogy a zsiráfoknak valami hihetetlenül előnyös lenne, hogyha el tudnának jutni a Marsig, csak, és akkor ugye, ha a Földdel történik valamit, akkor azért a zsiráfok mégiscsak túlélnek. De a probléma az kettő, az egyik a zsiráfok problémája, hogy a Földet elhagyni csak technológiával lehet. A mi problémánk pedig az, hogy mivel mi viszont gondolkodó emberek vagyunk, ezért dönthetünk úgy, és ez lehet egy tudatos döntés, hogy mondjuk nem a világűre fordított költségeket fogjuk növelni, hanem fölaszfaltozzuk még azt a faluszéli utat is, és még tiszta ivóvizet is biztosítunk az embereknek. Tehát teljesen más jellegű a két mechanizmus szerint.
Tökéletesen egyetértek. Ebben az ügyben nincs semmi vita közöttünk, nem ez volt a lényege annak, amit mondtam. Persze, hogy mások most a körülmények ilyen szempontból, és persze, hogy egy döntésről van szó, de hát ezért írtuk meg a könyvet. Hát pont ezért írtuk meg a könyvet. Ha nem lenne választék, akkor nem kellene volna erről beszélni egyáltalán, hát akkor ez egy kényszerpálya, hogy úgy mondjam. Tehát nem kényszerpályáról van szó, és még az is igaz, amit itt a befejező részben Zoli nagyon helyesen hangsúlyoz, hogy ha ma megvan a lehetőségünk arra, hogy elhagyjuk a Földet, én nem szeretem a meghódítani szót, ez nem meghódítás, az egyszerűen elhagyjuk a Földet, és elmenjünk a szomszédos égitestekre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy 100 év múlva még mindig rendelkezésre áll ez a lehetőség. Ezt itt nagyon hangsúlyozza Zoli, és ez nem sok könyvben van leírva így szerintem, én nem láttam még sehol. Szóval ebben neki teljesen igaza van, és ez is mutatja a különbséget az akkori helyzet és a mostani között, mert az akkori helyzetben valószínűleg, ha akkor nem lép ki az első élőlény a szárazföldre, akkor 100 vagy 1000 év múlva egy másik mégiscsak megteszi ezt a döntő lépést. Itt viszont nincs ez a választék, tehát ez is egy különbség. Az már más kérdés, hogy van-e olyan, hogy az emberiség mint olyan, mert ez az emberiség döntéseit általában kormányok és politikusok hozzák, és nem az emberiség népszavazással dönti el, hogy most induljunk el a Marsra, vagy ne induljunk el a Marsra. Az se biztos, hogy jobb lenne, ha népszavazás dönteni el, mert hát ez... No, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Elhangzott: Ha jövő, akkor világűr. A Fermi paradoxon. Almár Iván és Galántai Zoltán beszélget. A felvétel 2007. decemberében készült.